Folyamatosan nő a streaming csatornák népszerűsége Magyarországon, miközben havonta átlagosan 10 000-rel csökken a tévé előfizetések száma. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság éves reprezentatív felmérése szerint tavaly már a háztartások 44%-a nézett filmeket vagy sorozatokat ezeken a platformokon. A PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársa azt mondta, hogy a hazai folyamatok illeszkednek a nemzetközi trendekhez, és a fejlettebb piacok számait tekintve jelentős átalakulási lehetőség van még a hazai piacban. Kerekes András szerint a folyamat megállíthatatlan, tovább folytatódik majd a tévés előfizetések lemorzsolódása. Lakatos László interjúja.
Úgy tűnik, hogy Magyarországon is visszaszorulóban van a televíziózás, legalábbis egy legfrissebb felmérés szerint évente 20-30 000 háztartás szakít a tévé előfizetéssel. A nemzetközi trendek hol tartanak? Mennyire van visszaszorulóban úgy általában a világon a televíziózás a streaminggel szemben?
Illeszkedik a magyar példa a nemzetközi trendekbe, sőt, ott talán még erősebb ez a tendencia. Ugye ennek a egyik legnagyobb felgyorsulását a COVID okozta egyébként. Ugye a COVID hatására az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában a streaming előfizetéseknek a száma megduplázódott, néhol még ennél magasabb mértékben is növekedett, és az nagyon jól látszik, hogy a megnövekedett előfizetések hatására egy jelentős része a felhasználóknak, vagy a médiafogyasztóknak végül a tévé előfizetésnek a lemondása mellett döntött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a felgyorsult tendencia részben nagyon nagy lökést adott a streaming szolgáltatásoknak és azoknak a fejlesztése irányába, és ahogy ezek fejlődnek, úgy egyre inkább alkalmassá válnak a hagyományos tévé előfizetések kiváltására. Ez a tendencia, ez zajlik a világban. Magyarországon még kicsikét le vagyunk maradva ebbe, de nálunk is egyértelműen ez a trend mutatkozik.
Ugye a Magyarországon, vagy Magyarországon is piacvezető streaming szolgáltató nagyon nagyot hasított a COVID bezártság idején, és aztán volt egy visszaesés, ami akár a tőzsdei árfolyamán is meglátszott meg, hát ott megingott a történet, mert hogy drágálták az előfizetési díjat, stb., de úgy tűnik, hogy stabilizálta a helyzetét. Igazából ez azt jelenti, hogy ez visszafordíthatatlan folyamat? Tehát az első felfutások után ezek a nagy streaming szolgáltatók igazából uralni fogják a piacot?
Ez minden bizonnyal így lesz, és nagyon sok potenciális van egyébként még arra, hogy növeljék az előfizetői bázisukat. Ugye Magyarországon a legnépszerűbb streaming szolgáltatónak most 23 elejé adatok alapján 340 000 előfizetője volt körülbelül. Ugye ez lakosság arányosan 3,4%-ot ad ki a magyar példára vetítve. Ha kitekintünk a szomszédainkra, például Ausztriában 10%-os, ugyanennek a szolgáltatónak a lakosság arányos előfizetői bázisa, de Csehországban is 4,3, tehát láthatóan, ahogy megyünk nyugatra, valamivel a GDP emelkedésével összefüggésben ezek a számok növekednek. Nekem az a hipotézisem, hogy Magyarország, ugye a szlovákoktól is egy kicsit el vagyunk maradva, ők 3,5%, de Magyarország is ebbe az irányba hat, úgyhogy nem csodálkoznék, hogyha ez a növekedés ugyan megtorpant. Nyilván a megtorpanásnak az egyik oka ez a előfizetői modellváltás is volt, ugye itt főleg a jelszó megosztások visszaszorítása, illetve az ehhez hasonlódó, de meggyőződésem, hogy jelentősen fog növekedni. Ugye ennek a szolgáltatónak nagyon nagy a kínálata is egyébként a többi szolgáltatóhoz hasonlítva, és ami talán elég is fontosabb az, hogy ugye csak ez az egy streaming szolgáltató 16,8 milliárd dollárt költött tartalomfejlesztésre az elmúlt egy évben. Ez egyébként visszaesés, mert az előző évben 17 milliárd dollár költött tartalomfejlesztésre, és ugye most jött el az a pillanat, amikor a streaming szolgáltatók rájöttek, hogy a lemorzsolódásnak a legfőbb oka az az, hogy kinézik az emberek a kínálatot. Tehát ha már mindent megnézek, akkor utána lemondom. És látszik, hogy óriási investíció zajlik abban az irányba, hogy ez a kínálat ne csökkenjen, hanem folyamatosan tudjon nőni, és ebből kifolyólag azt gondolom, hogy ezeknek a szolgáltatóknak a előfizetői bázisa is, ha fönn tudják tartani ezt a tartalombővülést, akkor minden bizonnyal jelentősen növekedni fog a jövőben. El fogjuk érni szerintem jócskán a 10% feletti arányt, úgy, ahogy Nyugat-Európában, meg az Egyesült Államokban már elérték.
És ugye berobbant Magyarországon a nagy rajzfilmgyártó, vagy hát nagy filmgyártó média vállalkozás streaming csatornája. Ugye ott tartalomban nem lesz probléma, bár ugye kevesebb az új tartalom, viszont rengeteg klasszikus régi tartalom van, és ugye Magyarországon egy plusz előny, hogy ők szinte mindent szinkronizálnak. Ez is egy izgalmas kérdés lehet, hiszen ők egy év alatt 15%-ot növekedtek Magyarországon. Valószínű itt ez a hatalmas szinkronizált tartalom mennyiség is számít. Ezt mértéke egyáltalán, hogy Magyarországon ez mennyire számít?
Én azt gondolom, hogy nagyon számít, azért pár kommentet itt a berobbanással kapcsolatban azt azért látni kell, hogy ennek a új szolgáltatónak az egy főre vagy egy előfizetésre jutó árbevétele Magyarországon a $4 körül mozog, míg a piacvezető az 11,5 dollár. Tehát gyakorlatilag több mint kétszer annyi, 2,5-szer annyi pénzt csinál egy előfizetőjén a piacvezető, ami főleg annak tudható be, hogy a Magyarországon jelenleg ők ilyen 7,5 ezer címet listáznak a kínálatukba, míg ugye az új belépő Magyarországon a kb. 1200-1400 címet listáz. Nyilván erősen minőségre fókuszálva, tehát lehet, hogy a mennyiség az nyilván felülírja a minőséget, de azért látható, hogy itt egy nagyon erős árversenybe szerzi az ügyfél akvizíciót, hajt végre gyakorlatilag az új szolgáltató. Én azt gondolnám, hogy a tartalom nagyon fontos, a szinkronizálás is fontos, bár ha megnézzük a leginkább fogékony fogyasztói rétegeket, akkor azt látjuk, hogy a 39 év alatti fogyasztói réteg, és hogy megyünk lefelé, kimagaslóan emelkednek ezek a számok a fogékony rétegek. Nekem az a hipotézisem, hogy egy idő után a szinkronizálásnak a ténye maga nem lesz meghatározó abba, hogy melyik csapat lesz sikeres. Részben azért, mert a piacvezető is óriási mennyiségű szinkronizált filmet hoz föl a piacra, részben azért, mert a felirat egyre inkább elfogadhatóvá válik, sőt, most már ugye a felirat nélkül nézésre is, főleg a fiatalabb generációknál, akik egyébként is TikTokon, meg nemzetközi social médián nőnek föl. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a jelentősége talán reméljük, hogy kisebb lesz. A 60 feletti háztartásoknak az előfizető száma az lényegesen alacsonyabb, és ott ugye van egy olyan szolgáltató, aki a tévés előfizetése mellé csomagolja az online előfizetést, tehát nekem az a hipotézisem, hogy ott az ő 19%-os aránya a 60 fölöttiben erősen bejátszik, és valószínűleg megtévesztő adatot biztosít erre a korcsoportra vonatkozóan.
Viszont talán itt lehet a nagyobb növekedési potenciál a következő néhány évben, nem? Mert előbb-utóbb számukra is izgalmas lehet ez a történet, és akkor lehetséges, hogy ebből a korcsoportból lehet kiszakítani talán nagyobb tömeget.
Lehet kiszakítani, a fogyasztói magatartás jelentősen változik, csak egy adatot hagy mondjak, mert szerintem nagyon érdekes. A Magyarországon is piacvezető szolgáltató esetében úgy becsülik, hogy egy átlag fogyasztó 58 óra reklámtól szabadul meg egy évben. Tehát 58 óra reklám nézését takarítja meg az előfizetéses hagyományos tévécsatornákhoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy ez, hogy időtől függetlenül akkor nézek valamit, amit akarok, amikor ráérek, és nem akkor, amikor a tévébe adják, ez egy óriási nagy átalakítása a fogyasztói magatartásnak, és egyébként az ön által említett 60 környéki korcsoportok, az idősebb korcsoportok előtt is hatalmas lehetőségek vannak. Egy dolgot említenék, ugye ami még hiányzik a streamingben, főleg Magyarországon, ez az élő sportközvetítés. Ez biztos, hogy jönni fog az élő sportközvetítés, és biztos, hogy radikálisan át fogja alakítani a streaminggel kapcsolatos fogyasztói összetételt. Nekem az a feltételezésem, hogy az élő sportközvetítéssel ezek az idősebb generációk masszívan bevonhatóak lesznek ebbe a témába, és ez tovább fogja gyorsítani a hagyományos tévé előfizetéseknek a lemorzsolódását.
Egy nagyon fontos dolgot említett, és ez a reklámtól való szabadulás. Világszerte az ön által említett két oka van annak, hogy így felpörgött a streaming. Tehát az egyik az az én mondom meg, hogy mikor kezdődik a műsor című problémakör, a másik meg az, hogy nem fogok nézni 2 óra hasznos tartalom mellé 2,5 óra reklámot.
Ez mind a kettő nagyon fontos, azt gondolom. Vannak más fontos faktorok is, hogy csak egyet említsek, ez a ajánlási rendszer és a fogyasztók jobb megértése alapján olyan tartalomnak a felhozatala, amire nem is gondolnánk. Ez egy ebben óriási potenciál van, tehát hogy azt lássam, hogy mit néznek a többiek, azt lássam, hogy a hozzám hasonlóak mit néznek szívesen, és ezzel olyan médiatartalmat fedezzek föl, amit magamtól egyébként nem érnék el. Ezek mind meghatározó faktorok. Azt látom, hogy ahogy a korcsoportban megyünk lefelé, fiatal irányba, a reklámmentesség jelentősége felértékelődik. Nagyon érdekes lesz, ugye most több szolgáltató is kísérletezik azzal, hogy olcsóbb előfizetést ad reklámtartalommal kiegészítve. hogy ennek például milyen lesz a fogantatása, erre nincsenek még jó adataink. Én azt gondolom, hogyha nem várazódik át jelentősen a piac, tehát ez a 10 dollár per felhasználó nem megy jelentősen föl, vagy növekszik, akkor csodálkoznék, hogyha a meglévő fogyasztókból nagy karét hasítanak ki, sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan fogyasztói rétegek bevonzását szolgálják ezek az akciók, akik egyébként a 10 dollárt nem fizetnék ki ezért a szolgáltatásért.
Kerekes Andrást, a PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársát hallották. 7 óra 55 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, aztán 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal. 8 óra után pedig már a vonalban János Zsolt, független piaci elemző. Kamatdöntések hete volt az elmúlt hét, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre volt olyan jegybank, amely megállt a szigorítással, de volt olyan, amelyek azért folytatta. Elmondjuk, hogy melyek folytatták a monetáris szigorítást.